Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Nagyon szépek ezek a szentírási köszöntések, melyeket mi köszöntésként ismerünk leginkább. Pál apostolnak a gondolatai, szavai leginkább ezek. És milyen jó, hogy ő úgy tartotta fontosnak, amikor keresztény emberek találkoznak, vagy üdvözlik egymást, akkor Krisztusban történjék mindez. Így találkozunk most is mi is, második alkalommal legalábbis ilyen formában. Remélem, hogy a karácsonyi ünneplés családban, liturgiában szépen sikerült. Gondolom, hogy most többen közületek már a mindennapoknak a küzdelmeit vívjátok a vizsgai időszakban, vagy készültök a fél évnek a végére. Tehát azt is jó látni, hogy mindeközben jó figyelni az Úrra, nem engedni, hogy a feladatok agyon nyomjanak bennünket, mert akkor nagyon-nagyon-nagyon készek vagyunk leegyszerűsíteni a saját életünknek a alakulását is. Ugye ennek az ifjúsági katekézisnek ti általatok adott címe, és ezzel én teljesen azonosulok, jó az irány nagy kérdőjellel, mert hogy keressük az irányt, a jó utat, keressük a biztos utat, keressük a biztonságot, az igazságot, és ebben a katekézis sorozatban a tanítványi lelkületet, állapotot építjük, szítjük fel önmagunkban. Én is, miközben készülök, vagy mondom a szavakat, és hát ti is, akik hallgatjátok ezt, mert Krisztus tanít bennünket az egyháza által, és reméljük, hogy ez egyfajta fejlődés, növekedést eredményez bennünk, mindannyiunkban. A múlt alkalommal néhány gondolatot osztottam meg veletek azzal kapcsolatban, hogy mi egy püspöknek, mi az én örömöm itt az egyházmegyében. És beszéltem a bizalomról, a kapcsolatról, az elvárásról, illetve arról, hogy mi az, ami alapvetően mozgat, alapvetően motivál bennünket, mi az, ami otthon szívünk legmélyén, és senki nem veheti el tőlünk. Remélem, hogy sikerült ezen gondolkozni, megragadni, vagy közelíteni legalábbis az életed középpontjában lévő erőforráshoz, mozgató erőhöz. Ezek a témák, amelyeket szeretnék a katekézisben érinteni, ezek alapvetően nevelésre, önnevelésre irányulnak, és a növekedést, hitben való növekedést kívánják elősegíteni. A mai alkalommal azonban mégsem az általam kigondolt néhány téma egyikéhez nyúltam hozzá, hanem olyan kézenfekvő volt az, hogy a mostani alkalommal pápa tanítását kövessük, kísérjük figyelemmel, hiszen most január 1-ére a békevilágnapra, amikor a békéről fogalmaz meg tanítást, akkor ezt most hozzátok intézte. A fiatalok neveléséről, békére neveléséről, a békességre és az igazságra nevelésről, ezt a címet adva a január 1-jei békeüzenetnek, a fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére. Talán több templomban volt utalás erre az üzenetre. Valószínűleg már csak a terjedelménél fogva sem került ez felolvasásra vagy ismertetésre, de néhány gondolatot szeretnék kiemelni, megosztani veletek, hiszen alapvetően hát hozzátok szól ez a békeüzenet. Ezt a címet, amit a Szent Atya adott, én ezt szeretném a négy fogalommal picit kifejteni, megismertetni az ő gondolatait. Fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére, tehát szeretnék pár szót a nevelésről, önnevelésről beszélni, fiatalról, az egyház megfogalmazása szerint, az igazságról, igazságosságról, békéről. Ez a négy fogalom, amit majd szeretnék picit érinteni és kifejteni. Nagyon szép és nagy segítséget jelent, hogy a Szent Atya egy helyen, kifejezetten is, de szinte végig a 8. Zsoltárt idézi, vagy a 8. Zsoltárnak a gondolatait idézi fel, ami az emberről szól. Én ezt szívesen felolvasnám nektek, de otthon felejtettem a szemüvegemet, tehát nem fogom felolvasni, de valakit kérek fiatalok közül, és ugyanezt kérem majd a misén is, jó, hogy olvassatok, mert Viktor atya nagyon érzékenyen figyelt és beugrott, de hát ezt majd ti szépen megoldjátok. 8. Zsoltár felolvasásra vár.
Uram, mi úrunk, milyen csodálatos széles a világon a te neved. Dicsőséged az egekig magasztalja, a gyermekek és a kicsinyek ajka. Védő bástyát emeltél elneid ellen, hogy elhallgattasd az ellenszegülőt és a lázadót. Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz rá? Majdnem isteni lényé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél. Minden juhot és barmot, a mezők fagyjait, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering, Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles a világon a te neved.
Köszönöm szépen. Ki az ember, hogy megemlékezel róla? Ki az ember, hogy gondot viselsz rá? Micsoda méltósággal ruháztott fel az embert? Ennek a mostani békeüzenetnek a kiinduló pontjaként a Szent Atya abból a tényből indul ki, hogy a világban egy óriási válságot élünk át, élünk meg. És ez a válság, aminek nem tudom, hogy a kellős közepéne, vagy melyik részén tartunk, de benne vagyunk, ez reménytelenséget eredményez sok emberben, a jövőnek a hiányát vetíti előre, rengeteg bizonytalanságot ébreszt az emberben, talán fölébreszti az embernek az eszköztelenség élményét, tapasztalatát is, és amiért mindezt most szóba hozom én magam is, egy rövid konklúzióban azt mondja 16. Benedek pápánk, hogy leginkább a fiatalokat teszi próbára ez a válság, benneteket. Lehet, hogy ezt nem tudjátok, nem így tapasztaljátok, vagy nem így gondoljátok, de mégis veszélyesnek tűnik ez az időszak sok szempontból. Sok rossz döntést lehet hozni. Éppen a reménytelenség miatt, éppen a jövő távlatának az elvesztése miatt, vagy a bizonytalanság miatt. És a másik ilyen részkonklúzió, ami ugyancsak egy kiinduló pont, és ezen érdemes elgondolkozzunk, amikor azt mondja, hogy valójában, akkor itt válságról beszélünk, akkor egy óriási kulturális válságról kell beszélnünk, de leginkább magának az embernek a válságáról. Most ez a kultúra megkérdőjelez. Ki az ember? Ugye itt gyönyörűen beszél a 8. Zsoltár, ki az ember, hogy megemlékezel róla? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál. És a mai kultúra hogy teszi föl ezt a kérdést? Ki az ember? Hát majd én megmondom. Ki az ember? Hát az sokféle lehet. Ahogyan én akarom. Amilyen módon. Távlatosan, hosszú távon? Nem szükséges. Elegendő csak éppen most. Ma eldönteni, hogy ki az ember. Elegendő csak mai napon eldönteni, hogy ki vagy te. Majd holnap hozol egy másik döntést. Holnap majd másként. Látjuk előre a körülményeket? Nem. Hogy lehetne akkor előre eldönteni, hogy ki vagyok én? Ki az ember? Majd ma megmondom. Majd ma eldöntöm. Ki az ember, hogy gondot viselsz rá? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál. Ugyanakkor a harmadik ilyen alapvető kiinduló pontja a Szentatya gondolatának, hogy ezzel együtt is, miközben ez a kulturális válság érint bennünket, az embernek a válsága, ami lényegileg benneteket jobban veszélyeztet, talán sokok miatt is majd erre később szeretnék visszatérni, mégis azt mondja, hogy az egyház reménységgel tekint rátok, fiatalokra, ebben a helyzetben is. Azt mondja, védjétek az igazságot, vizsgáljátok és szolgáljátok a közjót, és bátor bizalommal nézzetek a jövővel szembe. Mit értünk nevelésen? Mi az, amit hangsúlyoz ez a békeüzenet? Egy nagyon érdekes, nagyon személyes, personális megközelítésből azt mondja, a nevelésnek a fogalma az alapvetően azt jelenti, hogy valakit kivezetünk önmagából. Amikor nevelésről beszélünk, leginkább ha önnevelésről beszélünk, akkor nem pusztán arról van szó, hogy legalábbis nem elsődlegesen arról van szó, hogy ilyen-olyan értékeket, ilyen-olyan képességeket kialakítunk, ez majd egy következmény. Legfontosabb az első, kivezetni önmagából valakit. A legnagyobb feladat. Önmagamból kilépni, hogy el tudjam fogadni önmagamat. Hányszor küszködünk ezzel, hogy csak én vagyok a világ középpontja. Magam körül forog minden. Ki vezet ki ebből? Óriási tálatokat szeretnék látni, szeretnék befutni, és magamnál messzebbre nem juthatok. És azt mondja, ez a körlevél, és ez mint egy ajándék számomra is, a nevelésben tulajdonképpen két szabadság találkozik egymással. Néha ütközik, néha harcot vívnak egymással. Ez a két szabadság a fiatalnak és a felnőttnek a szabadsága, ez is egyfajta küzdelem. Példákat soroljak? Szülő, gyerek, tanár, diák, nevelő, nevelt, és még lehetne sorolni. És nem arról van szó, hogy az egyik rossz, a másik jó, vagy mindig az egyik rossz, és mindig a másik a jó, hanem itt két akarat feszül egymásnak, két elgondolás feszül egymásnak, és a nevelő szeretné kivezetni önmagából a neveltet. A másik ilyen egymásnak feszülő akaratpár az Isten és az ember. És csak nem is arról van szó, hogy a szüleink, nevelőink, vagy a lelkipásztorok, vagy a püspök akar téged kivezetni önmagadból, ez csak egy eszköz valójában. Ez Istennek a jó akarata. Az Isten akarata akar téged önmagad fölé emelni. Önmagad akaratán túlira vezetni. És ez az, ami a nevelésnek a lényegét adja. Ez, ami a készséget megadja a fejlődésre. Akarok-e kilépni, gazdagabb lenni önmagamnál, hogy én magam gazdagodjak? Természetesen ez nem könnyű küzdelem. Sokok miatt nem könnyű küzdelem, már csak azért sem, mert amikor két akarat egymásnak feszül, akkor nem biztos, hogy a józanész győz, hanem sokkal inkább az erő ér el valamiféle eredményt, nem biztos, hogy győzelmet. De sokkal inkább nehezebb feladatról van szó azért, mert olyan elgondolások, olyan megfontolások is érintenek benneteket, elsődlegesen benneteket, fiatalokat, bár a felnőtt világ sem tud teljesen szabad lenni ezektől, amelyek tulajdonképpen olcsó megoldást kívánnak, de leginkább egyfajta felelőtlenséget készítenek elő, nevezetesen azokra az ideológiákra gondolok, amelyek magát a nevelést, a nevelhetőséget, az önnevelés lehetőségét kérdőjelezik meg. Azt mondják, ilyen nem lehet, ilyen nincs. Például annyira meghatároznak bennünket az adottságaink, akár az öröklött adottságok, akár a biológiai gén adottságok, és így tovább, egyszerűen az ember valójában végrehajtja azt, amit a beprogramozott biológiai rendszere számára előír. Vagyis nincs szabadsága. Nagyon érdekes, egyre többször lehet hallani ezt a fajta megközelítést is, miszerint bizonyos érzelmi folyamatokat, vagy döntési folyamatokat, gondolati folyamatokat nem más befolyásol az emberben, mint pusztán kémiai reakciók vagy folyamatoknak valamiféle kapcsolódása. Tehát ismét mi kerül elő konklúzióként? Hát az ember nem más, mint egy kémiai, nem tudom, egység, és vagy szerencséje van, hogy jó döntéseket hoz, vagy nincs. Na de nem rajta múlik. Aztán ugyanilyen determinisztikus ideológiát jelent, és ez érint bennünket is bőséggel, amikor azt mondjuk, hogy alapvetően vagy lényegileg a körülmények határoznak meg bennünket. Például a neveltetés, például a szüleink, szüleinknek az adottságai, szüleinknek a gondolatai, vagy a nevelőink, az adott társadalmi közeg, ami körülvesz bennünket, és persze hát rengeteg példát lehet hozni, ami mintha ebbe az irányba hatna. Például akkor, egy nagyon érdekes alkalmat, egyszer mentem gyóntatni egyik plébániára, még nem itt, másik helyen, és jött egy család gyónni, először az apuka, aztán nem sokkal később jött az 7-8 éves kisfia, és leült, és ugyanazok a gesztusokat vette elő, mint amit pár perccel korábban az édesapa, a szavak. Tehát ugye ilyenkor az ember könnyen, persze ez nagyon kedves dolog volt, de ilyenkor még könnyen lehetne azt is gondolni, hogy tényleg, hát mindent a körülmények határoznak meg. Ami körülvesz bennünket, kultúránk például, akár itt Magyarországon, vagy itt Pécset, mert ha más kultúrában nőttünk volna fel, valószínűleg más reakcióink lennének, és ezért nyugodtan lehet beszélni népeknek a sajátosságairól. Igen, de hogyha ezt végletekig visszük, akkor ismét miről beszélünk? Az ember nem szabad. Azt mondjuk, hogy nem önálló. Nem vagyok felelős. Hát felelősek a tanáraim, felelősek a szüleim. A rossz példa, ami körülvesz, és így tovább, és így tovább. Vagy ami még, ugyancsak, csak ezt szeretném még kiemelni, ilyen ideológiaként körülvehet bennünket az önnevelés kapcsán, vagy a nevelés kapcsán is, amikor úgy gondoljuk, hogy mi abszolút tiszta fehér lapként jelenünk meg, és csak az történik velem, csak olyanná válok, amilyenné én magamat tenni akarom. Tehát amit én ráírok erre a lapra, az lesz ezen a fehér lapon. Ugye hát ez a fajta elgondolás is megjelenik, egész végletesen például ilyen szlogenekben, hogy építsd föl magad, valósítsd meg magad. És persze ebben sok igazság és sok jó dolog van, de mégis rengeteg buktatóval találkozunk. Hogy mással ne példálózzak, amikor például Szent Pál azt mondja, hogy hát nem értem ezt a kettőséget önmagamban, szeretném tenni a jót és teszem a rosszat. Honnan? Honnan ez a kettősség? És hát számtalan példát tudunk mindannyian mondani saját életünkből. Tehát nyilvánvalóan, hogy rengeteg hatás vesz körül bennünket, rengeteg ideológisztikus elgondolás, ami azt próbálja sugallni felénk, hogy nem vagy szabad. Nem vagy felelős, ennél fogva élj, ahogyan éppen ott akkor jó, hozz olyan döntéseket, ami éppen akkor számodra megoldásnak tűnik, mert hogy egyébként sincs jövő. És ugye ezek a fajta elgondolások, amelyek nem mindig ilyen elméleti szinten jelennek meg, hanem sokkal inkább a gyakorlatban, ezek fölvetik a szabadságnak a kérdését. Valójában szabad-e az ember? Mi pedig ugye azt mondjuk, éppen a Bibliára hivatkozva, a bibliai képet magunk elé tárva, hogy az ember szabadnak születik. Az Isten szabadnak teremti, szabadságra teremt. Személy méltósággal teremti meg. Van módod jó döntést hozni. És persze ebbe a bibliai emberképben benne van az is, hogy valami ezt a szabadságot, valami ezt a szép isteni képet elrontotta. Valami ezt tönkretette. Valami törékenység van benne. És ugye itt van a bűnnek a kérdés, az áteredő bűn, ennek következményei, amelyeket látunk, tapasztalunk. Ugye az értelemnek az elhomályosodása. Nem látjuk mindig jól, amit szeretnénk. Az akaratnak a meggyengülése. Hányszor határozzuk el, holnaptól ezt és ezt megteszem. Bár mondjuk ezt a szlogent mindig jó mondani, és mindig hitelesen mondhatom, mert holnaptól bármit lehet, és ezt mindig lehet mondani szépen. De hát meggyengül az akarata az embernek. És miért van ez? Hogy az értelem, miért nem látom a jót, vagy miért csak késő, miért csak pár hónap, pár év múlva látom. Aquinói Szent Tamás azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ő úgy véli, hogy az akarat meggyengülése és az értelem elhomályosodása kapcsán ő úgy gondolja, hogy inkább az emberben az akarat az, ami megromlott, meggyengült. Erre néhány tanár, néhány professzor, főleg így vizsgai időszak kapcsán azt mondja, hát azt mondja, Aquinói Szent Tamást ezt azért mondja, mert nem vizsgáztatott még. Mert hogy ott, mintha inkább az értelem elhomályosodásáról lenne szó, mint emberi gyengeség. Hát de küzdünk ezzel, hogy sokszor az akarat a gyenge, máskor meg nem látom jól a jót, az igazságot. És hát persze ott vannak a sebeink és a sérüléseink is, amelyek gátolnak a helyes látásban, a helyes értékítéletben. És éppen ebből az is következik, amikor nevelni akarom önmagamat, vagy a jót szeretném elérni, vagy engedni akarom, hogy az Isten emeljen ki önmagamból, akkor bizony nagyon nagy szükség van a kegyelmi eszközökre. Nem vagyok erre önmagamtól képes. Még csak jó emberré válni sem vagyok képes. Önmagamtól nem. A másik ilyen fogalom, amihez szeretnék néhány gondolatot fűzni, ugye a fiatal. Fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére. Ez a Szentatyának az üzenete. A fiatalra, és ezeket emeli ki Szentatyánk, alapvetően jellemző, hogy a bennünk lévő igények, vágyak sokkal elevenebben, dinamikusabban jelennek meg, mint hát nem fiatal, vagy nem ifjú korban. Az igazság utáni vágy, a szeretet utáni vágy, hogy szeressenek, szeretni tudjak, szabad legyek, de tudjak elköteleződni. Tehát ezek az alapvető bennünket meghatározó vágyak, és ugyancsak a fiatal kategóriájához emeli a 16. Benedek pápánk a reménykedésnek a magatartását. Az egyház úgy tekint rátok, és ebből a tanításból is ez emelkedik ki, mint akik a remény hordozói vagytok elevenebben, dinamikusabban, mint azok a testvérek, akik idősebbek, akik az élet terheiben sok küzdelmet hordoztak, viseltek. Ez egy óriási kincs. Ez az egyház számára nem gyengeség, az egyház számára éppen, hogy, hogy nagy kincset jelent. Illetve az, hogy a fiatal, te, bátrabban teszed fel azokat a kérdéseket, amelyeket sokszor felnőttek, vagy idősebbek már óvatosabban, vagy talán félve, vagy talán már nem ismeri föltenni. Mert sokszor föltette, nem kapott választ, rosszul válaszolt. Tehát az igazságosságra nevelés, a békére nevelés, ami nyilvánvalóan egyfajta teljességre nevelés, az egy óriási lehetőség bennetek és általatok is. És itt van a harmadik ilyen kérdéskör, amiről szeretnék megemlékezni, ugye az igazságnak a kérdése. Hogyan nevelem magamat a békére, hogyan nevelem magamat az igazságra? Mit akarnánk jobban, mint az igazságot? Teszi fel a kérdést Szent Atya. És hát így is van. És hányszor születik meg vita, veszekedés pontosan ebből az alapállásból. Én csak az igazságot akarom. Hát igen ám, csak ez egy másik nagy kérdést vett föl, hogy hát igazságot keresed, vagy a magad igazát? Vagy mi a viszony a kettő között? Az igazság és az én meggyőződésem, az én igazságom között. Ugyanakkor valahogyan mindannyiunkban ott van az alap élmény, alap tapasztalat, hogy az igazság valami olyasmi, ami jó. Az igazság ez nem lehet rossz. Ott van alapélményként mindannyiunkban az is, hogy az igazság az meghív bennünket. Az hív. Szinte úgy, hogy nem tudok ellenállni. Nem fog térdre kényszeríteni, sokszor még a nyilvánvaló igazság sem, sokkal inkább meghív. Sokkal inkább kapcsolatot jelent, nem mindig értelmi belátást. És az igazságnak a keresése azt gondolom, hogy mindannyiunkban egy alaptapasztalatként jelenik meg úgy is, hogy az valamiféleképpen objektív. Rajtunk kívül áll. Még akkor is, hogyha ez a körlevél nagyon világosan hangsúlyozza, és gondolom, hogy ezzel rengeteget találkoztok, hogy elméleti szinten próbálja a mai ember megkérdőjelezni az igazságnak az objektivitását. Vagyis mit mond? Azt mondja, hogy van-e igazság, vagy nincs? Hát nem tudom. Még az is lehet, hogy van. Meg lehet-e ismerni? Hát nem biztos. És hogyha van is, de nem lehet megismerni, akkor majdnem mindegy, hogy van vagy nincs. Mert akkor mi marad? Marad az én meggyőződésem, marad az, amit én igaznak gondolok, és legtöbbször ez az én igazságom nagyon szépen átformálódik az én véleményemmé, és nagyon sokszor leegyszerűsödik, vagy inkább így mondanám, hogy szimplifikálódik az én érzéseimmé. És ez pedig nagyon könnyen a szubjektivizmus irányába visz bennünket. Tehát az az igazság, ami én érzéseim szerint az. Az a jó, ami érzéseim szerint jó. Az a rossz, amiről úgy érzem, hogy rossz. És ez óriási kísértés. És ez nem csak benneteket, fiatalokat érint, hanem azt hiszem minden embert, hát hogy más-más módon, de érint bennünket. Tehát alapvető igény van bennünk, hogy ismerjük meg az igazságot, még akkor is, ha esetleg elméleti szinten ezt sokan megkérdőjelezik, hogy azt próbálják elérni, hogy kérdőjelezzük meg. És számunkra olyan meggyőző és olyan nagyszerű azt tapasztalni, amit a Szentírásból olvasunk, hogy az igazságunk az alapvetően Krisztusban van. Az igazság Krisztusban van. Sőt, az igazság szabaddá tesz benneteket. Másként nem nyerhetem meg a szabadságomat, csak ha megismerem a Krisztusnak az igazságát. Mert egyébként ki vagyok szolgáltatva önmagamnak. Ugye miből indultunk ki? A nevelés micsoda? Kivezetni valakit önmagából. És ha megmaradok a magam igazságánál, önmagam érzéseinél, akkor nagyon szűkös kis világot alakítok ki. És ebben szeretne segíteni az egyháza maga tanításával benneteket, fiatalokat is, felnőtteket is. Ne önmagam legyek önmagam mércéje, ne önmagam legyek önmagam igazsága, hanem Krisztust állítsam az én életemnek a mércéjévé. És ebből következik az igazság, a fölismert igazságból, ami mellett elkötelezem önmagamat, hogy akarom az igazat megtenni. És ebből következik az igazságból, igazság cselekvéséből az igazságosság. Ami nem pusztán azt jelenti, hogy mindenkinek megadom azt, ami neki jó, hanem elfogadom Krisztusban fölismert igazságot. Amikor tudok áldozatot hozni, tudok lemondani, tudok nagylelkű lenni, és akkor már is hol vagyunk? A békénél. Mert pusztán a békét megteremteni osztó igazságossággal, mindenkinek megadni azt, ami neki jár, egyébként az óriási, ez kevés. Mindenkinek szeretettel, szolgálattal, lemondással azt adni és úgy szolgálni, ami a javát jelenti. Ez pedig a békességnek a teremtése. Boldogságok között olvassuk ezt, boldogok a békességesek, boldogok a békességet teremtők, mert ők Isten fiai. Nevelni a fiatalokat az igazságosságra és a békességre, nevelni önmagadat, örülni a fiatalságodnak, örülni a benned lévő vágyaknak, képességeknek, kérdéseknek, nyíltságnak, őszinteségnek, eljutni az igazság őszinte kereséséhez, ami aztán elvezet az igazság megcselekvéséhez, hogy békességet tudj teremteni. Hát nagy lépések ezek, még így is, hogy csak pár gondolatot említettem ezekkel kapcsolatban. Lehet, hogy majd más alkalommal ezt az utat lassabban járjuk be. Tehát akkor hozom a három kérdést, amit szeretnék föltenni, amin érdemes talán elgondolkozni. Mit jelent számodra a béke? Mikor mondod, hogy most béke van? Akár benned, akár körülötted. Mit jelent béke? Szoktál-e küzdeni, második, szoktál-e küzdeni, vagy ez a küzdelem, ha van, az igazság és a te igazságod között? És a harmadik pedig, gyűjtsd össze azokat a példákat, eseményeket, amikor tudatosan teremtetted a békét. Fölülemelkedve önmagadon, a te igazságodon, te meggyőződésedön teremtetted a békét. És most, amikor szentségi úr előtt leborulunk, akkor kérlek benneteket, hogy ne csak az elménket forgassuk ezeken a szavakon, hanem egyszerűen mondjuk az Úrnak, hogy Uram, szemlélni akarom benned a te igazságodat.